Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. És hallgassuk meg az igeidet és alapigét, amint ezt megírva találjuk Pál rómabeliekhez írott levelében az első fejezetben, a 16. és 17. versekben a következőképpen. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, amellyel minden hívőt üdvözít, elsősorban zsidót, de görögöt is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Amen. A 23 éves Anna életében első látásra nincs semmi rendkívüli. Édesanyja házának kertjében egy lakókocsiban él, két kislányával és férjével, aki az egyetlen férfi, akit valaha is ismert. És Anna, hogy eltartsa a családot, éjszakánként takarítani jár, ám egy napon minden megváltozik körülötte, és főleg benne. Munkahelyén rosszul lesz, kórházba kerül, az orvos közli vele, hogy halálos beteg, és alig pár hónapja van hátra. A fiatal nő úgy dönt, hogy mindenről semmit nem mond el. Mindenről semmit nem közöl a családjának. Hazamegy, leül, és elkészít egy listát az utolsó 10 dologról, amelyet még meg kell tennie, mielőtt meghal. Például gyakrabban mondani kislányainak, hogy mennyire szereti őket, kazettákon rögzíteni a születésnapi üzeneteket nekik 18 éves korukig, meglátogatni az apját a börtönben, megismerni egy másik férfi ölelését, és Anna belekezd terveinek megvalósításába, pontról pontra előkészíti a halálát. Elképzeli, milyen lesz az élet nélküle. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Krisztus Jézusban, az élet nélkülem. Ez a címe annak az Isabel Coa által írt és rendezett filmnek, aminek summáját, ajánlóját hallhattuk az imént, az élet nélkülem. Egy film, ami nem nélkülözi a finom humor, de amely úgy tud komoly dolgokat mondani a halálról, hogy közben mégiscsak az élet igenlésről szól. Mégiscsak arról tesz tanúbizonságot, hogy milyen szép is tud lenni az élet, és hogy mennyire fontos is az, hogy az ember különbséget tudjon tenni a között, ami valóban fontos, és a között, ami nem. Ráébreszt arra, hogy az ember ajándékba kapta az idejét, és nagyon nem mindegy, hogy mit kezd vele. Nagyon nem mindegy, hogy mit választ eszköznek, és mit választ célnak. Az élet nélkülem egy dráma. Maga a gondolat is, maga a kérdés, feltevés is. Milyen lesz az élet nélkülem? És hova tart az életem most? És nem keveredtek-e össze benne az eszközök és a célok? Az élet nélkülem. Egy tragédia. Nem tudom nem elmondani, mennyire megviselt Erős Zsolt halála. Sok millió emberrel együtt én is óráról órára figyeltem a híreket, a weboldalakat, és mint oly sokan reménykedtem. Még akkor is, amikor már emberileg nézve értelmetlen volt bízni abban, hogy Erős Zsolt és társa Kis Péter túlélheti a túlélhetetlent. Rengeteget járt a fejemben, hogy mi is lehet most, hogy van-e tovább, hogy miért történik az, ami történik. És azt éreztem magamon, azt vettem észre magamon, hogy tudatosan vagy tudattalanul az élet legalapvetőbb kérdéseiről gondolkodom. Zsolték drámája, amely előttünk zajlott percről percre, szinte kiprovokálta, kipréselte belőlem a válaszokat arra a kérdésre, vajon milyen lenne az élet nélkülem? Vajon nélkülem milyen lenne az élet? És mi is az a kapaszkodó, ami biztosan ott van, ha minden kötél, még a legerősebb kötél is szakad? A hegymászok tragédiája kapcsán számos vita alakult ki, biztosan hallottunk róla. számos írás született. Ezek közül Földes András írása, Erős Zsolt tovább emelkedett a Szokásosnál címmel, jelent meg az Index hírportálon. Ebből hagyj idézek néhány gondolatot, mondatot. Erős valóban nem értette, hogyan vonhatják kétségbe a hegymászás értelmét. Számára kétfajta élet létezett, ami az ember teljes valójában megél fájdalmaival, nehézségeivel, légszomjával, kimerültségével és a csúcson átélt lebegő élménnyel, és a másik az, amelyikben az ember külső elvárásoknak megfelelő látszat életet él, amelyben foglalkozhat divatos dolgokkal, viselhet divatos ruhákat, csak éppen egy nem létező sorsot valósít meg. Mindig is furcsálta, hogy miért vállalják mégis ezt a félszívű életet olyan sokan. Sorsa már nem a hegyekről szólt, hanem arról, hogy mindig van tovább. Hogy érdemes küzdeni, hogy van remény, és mindezt hitelesebben közvetítette, mint egy délutáni szappanopera. Szeretett kelenföldi gyülekezet, a keresztény ember tulajdonképpen hegymászó. Mégpedig hivatásos, hiszen hivatása az élet. Hivatása, hívása, elhívása, meghívása van. Éppen ezért keresztényként az ember nem alibizhet. Nem tehet úgy, mintha a Krisztus követés valami hobbi lenne, amit az ember heti 1-2 órában gyakorol, amit lecserélhet, ha akar, amit letagadhat, ha úgy kényelmesebb, amit szégyel mások előtt, amit díszként használ, ha éppen olyan szelek fújnak, amivel visszaél, ha a személyes érdeke úgy kívánja. Igen, az alibizés félreértés, sőt, botrány, sőt, vétek. Olyan, mint amikor valaki bort iszik, vizet prédikál, vagy ami még rosszabb, összekeverve a kettőt, lelki fröccsöt kínál bor helyett és víz helyett. Igen, ki kell mondanunk, alibizni tilos. A keresztény ember tulajdonképpen hegymászó, kockáztat. Hitből él, ami nem más, mint kockáztatás. Mert Pál mondat, amelyet Habakuk profétától kölcsön, ez az igaz ember hitből él, nem más, mint a bizalom maximuma, de kockáztatás. Mert aki hitből él, arra vállalkozik, hogy mindenfajta biztosíték, bizonyíték nélkül az Isten kezébe teszi le az életét. Nem azért, mert megéri, nem azért, mert nincs mit vesztenie, nem azért, mert már úgyis mindegy, és nem azért, mert különben kilögdösik a mennyországból, hanem azért, csak is azért, mert ez az egyetlen út adatott keresztényként az embernek magához, az örökkévalóhoz, a hit, mégpedig a Krisztusba vetett hit. Mert az idézett páli versben, ami ugye a legevangélikusabb igevers, már nem csak arról a fajta Istenhez való hűségről van szó, amiről Habakuk profétál az övéinek, hanem Pál egyértelműen új, teljesen új kontextusba helyezve a profétai mondatot arról van, hogy ez a bizonyos hit, amiből él a hívő ember, a Krisztusba vetett hit. És éppen ezért, aki Krisztus követi, látszat életet nem élhet többé. Mert minden egyes lépésnek, minden egyes mondatnak, minden egyes tettnek, minden egyes döntésnek súlya van, és következménye van. Pont mint a hegyen a hegymászóknak. Mindig tudtam, hogy mivel jár a hegymászás, nyilatkozta korábban éppen Erős Zsolt, és annyira, de annyira fontos lenne, ha ki tudnánk mondani egy hasonló mondatot a kereszténységünkkel kapcsolatban, tudnélik. Mindig tudtam, hogy mivel jár a Jézus követés. Felelősség és ígéret kéz a kézben. Evangélium és bátorság kéz a kézben. Mert aki őt követi, annak a személyes élete, a története egyszer és mindenkorra összefügg a Jézus történettel. Kérem engedjék meg a testvérek, hogy ezt a korrelációt, ezt a közös utat, ezt az összekapaszkodást egy irodalmi példával illusztráljam. Eszterházi Péternek és Kertész Imrének van egy közös könyve, aminek ez a címe Egy történet. Ritka a pillanat, amikor egy felkavaró novella, Kertész Imré elkezd életet élni egy másik író novellájában, tudnék Eszterházi Péter novellájában. Vagyis megjelenik az egyik történet, a másik történetben, és onnantól képtelen nélküle élni. Én valami ilyesmit érzek az alapigénk egyik tartalmi központjának, hogy az Isten története és az ember története összekapcsolódik. Nem egyenlőek a felek, de a Jézusi inkarnáció óta annyira összefonódott a két történet, hogy gyakorlatilag már nem is kettő, hanem egy. És aki ebből a bizonyos Krisztusba vetett hitből él, annak a története többé nem független. Nem független történet többé, hanem függő, Isten függő, Krisztus függő, lélek függő. Egy történet. Szeretett hegymászók Jézusban, a Krisztusban, egyik nagy kedvencemnek, bizonyára már többen észrevettétek, szóval egyik nagy kedvencemnek, Lázár Ervinnek, a 2006-ban elhunyt írózseninek, volt egy 5 éves barátja, Illésnek hívták. Egy nap különös kéréssel fordult az íróhoz, azt kérte, hogy írjon neki egy mesét, de ne akármilyen mese legyen, hanem olyan, amiben mindenki belekerül, a kisfiú apja, az anyja, a nagymamája, a nagyapja, a náni és a sumi kutya, a szék és a füst, a felhő is, és maga az író is, meg mindenki, aki belefér egy mesébe. Illés ugyanis azt akarta, ez a kisfiú azt akarta, hogy senki és semmi ne halljon meg, akit ő szeretett és szeret. És erre egyetlen biztosítékot látott, ha mind belekerülnek a mesébe. Akik ugyanis a mesébe irattak, hallatatlanokká válnak, gondolta Illés. Az Isten története nem mese. Nem mese, mégis akik belekerülnek az ő történetébe, azoknak hisszük és valljuk, hogy örök életük van. Jézus óta az Isten története és az ember története ugyanis egyszer és mindenkorra egy történetté vált. Aki hitből él, aki a Krisztusba vetett hitből él, az halhatatlan, mert Jézus ígéretére építheti az életét, aki Lázár feltámasztás, akkor ezt mondta Mártának, mindannyian tudjuk, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt, teszi fel Jézus a kérdés most neked és nekem. És hiszed-e, hogy közös a történetünk? És hiszed-e, hogy az evangélium Isten ereje? És hiszed-e, hogy bennem van a szabadítás? Öt évvel ezelőtt autóbalesetet szenvedtünk Kecskemét belvárosában. Andival együtt, hála Istennek és az ő őrangyalainak, karcolás nélkül szálltunk ki az összetört kocsiból. Fél óra múlva kezdődött az Isten tisztelet, ahol én prédikálottam, ott voltam korábban 6 éves. Bementem a sekrestjébe, felvettem a Luther kabátomat és tükörben néztem. Soha ennyire nem örültem még a saját arcomnak. Eszembe jutott, hogy túlélőnek lenni felelősség. Eszembe jutott, hogy Isten képmása az ember, és ez felelősség. Eszembe jutott, hogy az újrakezdés mindig csoda, és eszembe jutott, hogy ez a csoda éppen örök élet vasárnapján történt. Igen, belenéztem a tükörbe, kivettem a hajamból az üveg szilánkokat, és indultam, hogy kollégámmal együtt beüljünk a papipadba. Bár már 5 éve történt ez a tükörbe nézés, soha nem fogom elfelejteni azt a pillanatot. Azt a pillanatot, amikor rájön az ember, hogy a folytatás esélyét kapta meg. Amikor rájön az ember, hogy a sokat hallott vallásos fogalmak és szavak, mint kegyelem, gondviselés, csoda, angyal vagy éppen új élet, milyen igazak. Mennyire nem természetes az élet, és mennyire nem természetes, hogy tükörbe nézhetünk nap, mint nap, és hálát adhatunk az ébredés csodájáért. És akkor, és azóta sokszor elképzeltem, milyen is lenne az élet nélkülem. De idővel rá kellett jönnöm, hogy a kérdést már nem tudom, és nem is akarom feltenni egy másik kérdés nélkül, ami így hangzik, milyen lenne az élet nélküle. Nélküle, aki miatt az én egész hegymászásomnak, lépéseimnek, küzdelmeimnek, az egész létezésemnek értelme van. Nélküle, akiben Isten története és az én történetem egy történet lehet. Áldott hegymászást kívánok mindannyiunknak, és azt a Krisztusba vetett hitet, amiből lehet élni, amit fel lehet fedezni újra meg újra, mint egy hegycsúcsot. Ahogyan ezt tette Pál, tette Augustinus, tette Luther, és még oly sokan. És azt kívánom, hogy ahogy a Márta, tudjunk igent mondani arra a Jézusi kérdésre, hogy hiszed-e. És legyen bátorságunk kimondani egy-egy szám első szemében a mai vasárnapon. Imáron személyesen, egzisztenciálisan megélt örömhírként, hogy Jézus az, hogy a názáreti Jézus az, aki miatt az én hegymászásomnak, lépéseimnek, küzdelmeimnek, az egész létezésemnek értelme van. Ő, akiben Isten története és az én történetem egy történetté vált. Egyszer és mindenkorra. Örökkön, örökké. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy a te történeted és a mi történetünk Jézus óta, Jézusban és Jézus által egy lehet. Amen.